Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ahogy beharangoztuk, ismét egy körképet fogunk tartani, mégpedig, hogy mi a helyzet most az észak-amerikai kontinensen COVID ügyben. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, igen, sújtja az Egyesült Államokat, meg hát Kanadát is az egész járványhelyzet.
Így van, így van. Hát tulajdonképpen most mi körbevegyünk a világon is, megnézzük, hogy az elmúlt pár hónapban mi változott, mi történt. A Covid-dal már többször foglalkoztunk, de most így kontinensenként megyünk végig, mert nagyon eltérőek a minták. És most Észak-Amerika van ma napi rendem, amelyik hát egy hatalmas kontinens, ugye három országot nézünk, USA, Kanada és Mexikó. Ez közel 500 millió embert érint. És hát ezzel mondjuk az EU összemérhető, mert az EU lakossága 447 millió, tehát elég jó a viszonyítás. Az ember egyébként az USA csak 331. Most a regisztrált megbetegedések globálisan ugye 21 milliónál tartanak most már, és ennek egy negyedét az USA hozza. Tehát különösen érdekes azt látni, hogy mit csinál egy olyan ország, ahol a megbetegedés ilyen nagyságrendű, tehát szintén azt lehet mondani, extrém magas. Kanadában a megbetegedések száma, tehát ez 37-38 milliós nemzet, ott 120 ezer fő csak, és Mexikóban pedig az egy 130 milliós nemzet, és ott 500 ezer fő. Nyilván ezek a számok nagyon dinamikusak, és a jó ég tudja, hol fognak megállni, mert az elmúlt időszakban azért nem a csökkenés volt a fő trend, hanem inkább az ellenkezője. De ami miatt ma foglalkozunk ezzel, az elsődlegesen az az, hogy megnézni azt, hogy mit csinálnak az egyes kormányok, hogyan próbálják ezt a helyzetet kezelni. Világszerte egyébként a COVID-19 hatása durván 2,4%-os GDP csökkenést fog vagy jelez előre, ami közel egyezik az USA-nak a GDP csökkenésével. Tehát az gyakorlatilag egy viszonylag kedvező helyzet, van, ahol kevesebb, van, ahol több. Kanadában ez 8% lesz, míg úgy néz ki, hogy Mexikóban ez 3,7% GDP. Tehát ezt látjuk, hogy van, ahol például Európában is 10% körülit is mondanak, vagy a fölöttit. Így úgy néz ki, hogy ez a régió viszonylag jól fogja tudni átviselni ezt. Ennek a régiónak a sajátosságai eléggé sajátos, eléggé eltérőek a világ többi részétől. Azt látni kell, hogy például a munkanélküliség az USA-ban nagyon megugrott a járvány első időszakában, 14,7%-ra emelkedett, míg gyakorlatilag Kanadában ez nem volt annyira érezhető, és Mexikóban is igazából pár százalékos növekedés volt csak. Tehát Mexikóban azt tudni kell, hogy egy nagyon erős a bérgyártási képességük és a kapacitásuk, tehát ez érdekes volt, hogy Mexikóban ez még ilyen nagy hatásukat nem változ ki. Most ha belemegyünk abba, hogy egyes országok mit csinálnak, akkor mind a három országban is az érdekes áprilisi, márciusi esetekről beszélünk. Tehát igazából azt lehet elmondani, hogy március közepe óta egyetlen egy ország sem, ezek közül egyébként az EU-ban sem hozott érdemi adó vagy egyéb ilyen különböző juttatási intézkedéseket. Tehát mindaz, amiről beszélünk, ezek a csomagok, úgyhogy az EU-nál ez nem igaz, mert az EU-nál múlt héten beszéltünk, ott a közelmúltba került elfogadásra egy nagyon jelentős csomag július végével, de az, amiről például az USA-ban beszélünk, ezek márciusi történetek. Az USA egyébként ennek a járványnak a kapcsán egy 2 milliárdos, tehát egy 2000 milliárdos költségvetési extra ráfordítást fogadott el március 25-én, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag ezzel aztán végképp előtték az amerikai költségvetést, amely nagyjából azt lehet mondani, hogy az első világháborúig volt egyensúlyban, de aztán szépen lassan arra szólt föl, 79-ben már azért már emelkedett jelentősen a költségvetés, de az elmúlt években, tehát 2009 óta ez gyakorlatilag szinte annak a duplázását, annak a hiánynak a duplázását jelenti. Tehát azért azt látszik, hogy Amerika nagyon komoly figyelmet fordít ennek. Nyilván azt is tudni kell, én nem vagyok makroközgazdász, de az USA dollár egy világpénz, tehát abból finanszírozni egészen más egy költségvetést, mint mondjuk egy magyar forintból, vagy mondjuk egy bármi kanadai dollárból. Ami lényeges az, hogy ez a nagy csoma, ahogy múltkor is néztük, több területre osztik el. Ennek egy része hát valami fajta likviditási támogatása vállalkozásoknak, jövedelmi juttatása rászorulóknak, különböző munkanélkülieket segítő intézkedések, az egészségügyi rendszernek valamilyen fajta támogatása, és különböző adójellegű intézkedések itt, vagy a gyakorlatilag a foglalkoztatás növelése, vagy beruházások erősítése, vagy valami fajta likviditás növelés. Na most az USA-ban azt lehet erre mondani, hogy amit látunk, az, hogy ez a borzasztó nagy csomag, tehát ez egy történelmi léptékű csomag, ami nyilván nem egy évbe költenek el, tehát ez 20-20-tól 30-ig fog hadni, de gyakorlatilag az összes hatását már 20-21-be ki kéne, hogy fejtse. Tehát ez a csomag, ez alapvetően tehát különböző kölcsönrendszerekre épül, tehát itt különböző kisebb nagyobb cégeknél tud a 10 000 alkalmazottakat meg nem haladó mértékben, és 2,5 milliárdos forgalom alatti cégeknél gyakorlatilag kölcsönöket tudnak nyújtani, hosszabb távú kölcsönöket. Ezekről egyébként olvastuk is, talán pont így mondtátok el valamelyik korábbi adásban, itt volt az, ahol egy élelmes fiatalember sportautót, meg egyéb minden dolgot vásárolt belőle, amiből szintén látszik, hogy azért a projekt megy. Az mondjuk egy visszaélés volt, és azt hiszem így is került ki a hírekbe.
Jó, de hát ugye önmagában az, hogy jobban megéri otthon maradni és fölmarkolni az alanyjogon járó pénzeket, mint elmenni esetleg dolgozni, azért az mutatja, hogy vannak azért a rendszerben hiányosságok, és miután Amerika egyedül a világ, említette a világpénzt, egyedülként a világon megteheti, hogy az irgalmatlanul elszállt költségvetési hiányát korlátlanul még tovább növeli, mert úgy is fogják finanszírozni. Semmi akadályát nem látják, hogy ész nélkül osztogassák a pénzt, és adjanak mindenkinek, amennyire szükség.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, főleg majd ősszel még lesz egy extra időpont az elnök választás kapcsán. Tehát azt is külön hozzá kell tenni a történethez, hogy most már azért az elnök választásnak a kampány elég jelentősen folyik, tehát minden olyan intézkedés, amiről látunk, hallunk, az nem csak arról szól, hogy hogyan lehet a helyzetet javítani, hanem hogyan lehet látványosan valamilyen szinten politikai előnyhöz jutni. Na most gyakorlatilag, tehát az USA-ban ezt a programot, KEF-nek hívják, aminek a Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act, amelyiknek a tartalmáról beszélünk most röviden, és ebben vannak ezek a kölcsönmodellek, itt rengeteg támogatási modell van étterveknek, és itt tovább, ami 500 fő alattiak, a kisüzleteknek is van egy csomó olyan támogatása, amit elérhetnek. Két éves adómentességeket adnak, ez az adóhalasztást, tehát mentességet, nem csak halasztást adnak, ami szintén kedvező, ami a likviditás javító, és az is látni kell a támogatásokat, ugye egy olyan országról beszélünk, ahol ez a fajta charity tevékenység jelentős, és itt gyakorlatilag 25%-a, 10-15%-a megnövelték ezeknek az adójogi levonhatóságának az értékét. Na most azt kell látni, hogy ezek, mondom, ezek márciusi tételek, nagyon, nagyon nehéz most meg látni, hogy ez mit hozott vissza. Azt látjuk, amit ti is folyamatosan jeleztek, hogy a tőzsdék visszapattantak, tehát az optimizmus sosában nem néz ki rosszul, de a mondom, nem szabad elfelejteni, hogy itt a járványnak az egynegyed az USA-ban van. Nem tudom, hogy a járványi statisztikák mennyire megbízhatók, mert a többi kontinens is azért összességében eléggé hízagosan jelent, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy most tényleg ők a világvezetők, vagy éppen valamelyik ázsiai ország, mert még India is csak 2,2.
Hát úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban nagyon jól dokumentált adatok vannak, és sajnos nagyon, nagyon előre is, tehát nagyon megszaladtak a számok. Úgyhogy ugye ott több mint 5,4 millió bejelentett eset van.
Igen, de az a többi ország viszonylag kevesebbet jelent. Tehát így nagyon nehéz mondom, hogy fogjuk Ázsiát nézni, és szerintem azért tanulságos, mert az USA-nak az adatai szerintem viszonylag pontosak és jól modellezhetőek. Tehát itt azt lehet látni, hogy nagyon komolyan a visszapatlás úgy néz ki, hogy a tőkepiacokon erős volt. A gazdaság milyen gyorsan fogja magát visszaterelni, ezt nehéz megmondani, de úgy tűnik, hogy az ország a gazdaság erejéhez mérten példásan magas összegeket a költségvetés nem kinélve áldoz erre a célra. Azt is hozzá kell tenni, hogy az USA egészségügyi rendszere nagyon eltérő a világ több részétől, legalább az európaitól nagyon-nagyon, és emiatt ennek a csomagnak van költségvetési, tehát egészségügyi része is. Ez ránk nem, itt nem jellemző, tehát itt mondjuk Európában ezek a fajta egészségügyi megerősített egészségügyi funkciók nyilván többletkiadást jelentenek, de nem arról van szó, hogy be kellett volna vinni a egészségügyi ellátórendszerbe jó pár millió embert, aki egyébként azon kívül volt. Na most a Mexikó a következő ország. Mexikó az nem volt ilyen nagy vonalú, nyilván az erőforrásai is lényegesen kisebbek, de Mexikó viszonylag jól vészeli ezt át, tehát ott gyakorlatilag kormányzati, ott költségvetési megszorítással kezdték, tehát gyakorlatilag befagyasztották a közfélának a béreit, a magas tisztségviselőket, kormányzati tisztségviselőség volt, hogy 25%-os bércsökkentésük volt. Ez egyébként általános a kormányzati területen. Itt különböző támogatási, közvetlen támogatások indultak meg a fiataloknak, illetve a munkanélkülieknek, illetve a egyéb ilyen cselekvőképtelneknek. Tehát azt lehet látni, hogy nyilván itt is megvoltak az adó mentesítések, akkor gyakorlatilag az energiacsökkentés, tehát itt is egy ilyen rezsicsökkentési csomag nagyjából elindult, hogy befagyasszák, vagy valahogy stabilizálják a gáz és az energiárakat, és egy likviditási intézkedéseket léptek. De igazából Mexikóra azt lehet, hogy ők egy ilyen 30 milliárdos költségvetési csomagba gondolkodtak, de messze nem olyan nagy ívű, mint az USA. Hát nyilván mondom, ez a két gazdaság pozíciójából, tehát ők egy bérmunkás, azt lehet mondani, hogy az USA-nak egy nagyon komoly feldolgozó központjává váltak, és hát ebben meg az ő mexikói pénzügyi hátterükkel nehezebb ezeket a dolgokat így kezelni. Na most, ha északra megyünk, Kanada egy 37-38 milliós nemzet, és egészen más a népsűrűsége, és a megbetegedés száma egyébként nem rossz, 120 ezer fő, nyilván a nagyvárosokra nézzük. Hát itt azt lehet látni, hogy itt is az egészségügyi ellátórendszerre koncentráltak. Tehát Kanada gyakorlatilag elsődlegesen az egészségügyi rendszerére próbál pénzt bepumpálni, de itt is megjelennek az alapeszközök, tehát a különböző likviditási csomagok 85 milliárdot engednek vállalkozásoknak később fizetni, tehát azt látni, hogy itt nagyon sűrűs milliárdok mennek be az egészségügyi rendszerbe. Tehát én azt látom, hogy Kanada alapvetően minden hangszeren játszik, de a méreténél fogva eléggé elhanyagolható, hát az USA-hoz, vagy akár Mexikóhoz képest is. Ez olyan érdekes, mert ez a három ország, az észak-amerikai, amit Mexikó az már pont határeset, mert a North Amerikát nézzük, akkor már nem mindenki teszi oda Mexikót, de ha ezt a három országot nézzük, ennek a három országnak az USA körül nagyon erős a gazdasági szimbiózisa. Tehát úgy néz ki egyébként, hogy ez a három ország az elég jó fog kijönni a Covid-ból. Nem, nyilván a járványügyi folytatás az egy külön kérdés, de az intézkedések nagyságrendje, az intézkedéseknek a fókusza és a sebessége az úgy néz ki, hogy jó. De mondom, itt igazából nagy változások nem voltak március óta, a járványügyi számok emelkednek, nyilván a pénz az folyamatosan költésre kerül, és mindenki kíváncsian várja, hogy az USA-ban mi fog történni, mert az USA szerintem az amerikai elnökválasztás úgy, hogy a Trump, talán emlékeztek, Trump egy elég erős adócsomaggal érkezett be, amikor őt megválasztották, és én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy most milyen új csomaggal akar tovább menni. Tehát ez a Make America Great Again dolog, ez adójogilag egy nagyon érdekes történet volt, és ennek még mindig nem vagyunk a végén. Tehát nagyon sok ő repatriálni akart, rengeteg pénzt akart hazavinni. És,
hát már most csinálja ugye az újabb vámintézkedéseket, úgyhogy abszolút ez.
Hát, igen, ő egy nagyon konfliktuskereső gazdaságpolitikát folytat. Hát látjuk azt, hogy így a TikTok meg az egyéb, tehát olyan intézkedés csomókkal jön, ami nagyon erős és nagyon bátor. De mindenképpen azt lehet látni, hogy intézkedésben ez az ország egyedülállóan magas. Tehát annak ellenére, hogy ők adják az eseteknek egy negyedét, és kívánom nekik, hogy ne így legyen a jövőben. Van is rá elég jó esélyük, megmondom, szerintem a többiek annyira fals adatokat adnak, hogy az elképesztő. Szóval számomra Indiának az adatszolgáltatása azért az úgy eléggé eltörpült, tehát egy egész, nem is tudom, 1,3 milliárdosnál csak 2,6 milliót adnak, szóval én azért nem tudom, hogy számolják, de majd erről külön beszélünk Ázsiáról. Ahhoz képest szerintem az USA elég stabilan áll ebbe. Tehát úgy néz ki, hogy amit eddig megnéztünk, az EU és az USA, ezek elég megnyugtatóak voltak. Majd most megyünk tovább a további vidékekre, lássuk, hogy mi történik, de egy biztos, a járványnak még messze nincs vége.
Jó, oké. Figyeljük akkor ezt. Köszönjük szépen, Zoli. Jó munkát, szép napot nektek.
Köszi, sziasztok.
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, illetve alapvetően ő beszélt és mondta el, hogy mit lát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában COVID-19 kapcsán. Most egy muzsika, aztán utána László Békat a legfrissebb hírei, és utána Feledi Botonddal folytatjuk adóvilág rovatunkat, megnézi politikailag, mit tud hozzátenni a mostani elnökválasztás előtti készülődés, a demokrata konvenció, ugye most kell megerősíteni Bidennek a pozícióját, ez egy ilyen hagyomány lényegében, mert egy jelölt van, de ettől függetlenül ez lényegében, ez azt hiszem a mai nap fog megtörténni, úgyhogy azért vannak izgalmak, meg hát nyilván megvan a női alelnök jelölt, aki minden szempontból hozta azt a várakozásokat, hogy milyen típusú alelnök jelölt legyen, ugye, úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy Botond mit mond.
Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És ahogy beharangoztuk, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a telefonvonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát Zolival átbeszéltük részletesen azt, hogy az észak-amerikai kontinensen, és ide vettük Mexikót is igazából, mert gazdaságilag nagyon fontos az Egyesült Államok és Mexikó kapcsolata, hogy ott mi a helyzet COVID-19 kapcsán. Most pedig hát lényegében arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezt a politikai jellegű feszültséget, ami körvonalazódik az Egyesült Államokban, ezt hogy befolyásolja a vírus?
Nagyon izgalmas körkép alakul, és persze a polarizáció ugyanúgy tükröződik mindenféle felmérésben, ami a Covid-dal kapcsolatos. Azt csak bevezetőnek megjegyzem, hogy a Google Trendben, tehát hogy mire keresnek rá az amerikaiak, történelmi magasságokban van a ingatlan hitel és a food bank, tehát az élelmiszerbankokra végzett keresések száma az elmúlt hetekben, tehát 2008-hoz képest is egészen durván megnövekedett az erre való googlizások száma. Gyakorlatilag ugye egészen magas arányokban fertőzött és hozott halottakat az USA-ban a fejlett országokhoz képest is a koronavírus, tehát hetente annyi fertőzött van, amennyi mondjuk az amúgy magas fertőzöttség száma rendelkező Egyesült Királyságban a járvány kezdete óta. Most éppen több apró dolog kavarta fel a kedélyeket. Robert Trump, tehát Donald Trumpnak a testvére halt meg tegnap, és egyelőre nem tudni, hogy mindent, tehát nem közölték. Nyilván itt a spekulációk elindultak, hogy vajon koronavírusos-e. Minden esetre júniusban volt egyszer intenzíven. A elnök pedig emellett egy növényi származékból származó élelmiszer kiegészítő kapcsán fogalmazta meg, hogy talán esetleg az még a koronavírusra is jó lehet. Hát egész érdekes lobbizásnak lehetünk a tanúi. Fehérházban egy kis gyógyszercégnek a vezetőjével egy hónapra találkozott az elnök, és hát nagyon nincs kizárva, hogy a madagaszkárihoz hasonló szituáció lesz, ahol valami növényi tudsz végül egy ilyen, ha ki nem mondott, és hivatalos támogatást nem is, de minden más egyébet majd megkap, aki persze véletlenül kiderült, hogy nagy kampánytámogató is. Úgyhogy ilyen apróságok mellett a nagy számok úgy néznek ki, hogy az emberek sokkal jobban aggódnak a gazdaság, mint a fertőzés miatt. Tehát a legfrissebb amerikai összesített adatok szerint a népesség 35%-a nagyon aggódik, hogy fertőzött lesz, 32%-a valamennyire aggódik, tehát a többség, de azért nem egy túlnyomó többség. Még gazdasági szempontból 57% kifejezetten aggódik a jövője miatt, és 30% valamennyire aggódik, tehát itt ugye 87% a népességnek kifejezetten aggodalmas a gazdaság jövőjével kapcsolatban. Ez tükröződik is a magatartásokban. Tehát az, hogy az európai ellentétes módon, ahol újranyitás van, ott tényleg újranyitás van, és az emberek azonnal kocsmába mennek, megnyitnak az éttermek. Nyilván a visszatérés aránya nem olyan, mint előtte volt, de az európai mértékekhez képest az óvatosság és az óintézkedések aránya, annak a betartása úgy tűnik, hogy a legtöbb helyen jóval alacsonyabb. Ami izgalmas, és politikai szempontból nyilván most a novemberi elejé választásokhoz ez a fő szám, hogy áprilisban volt utoljára olyan pillanat, amikor a Trump értékelése és a krízis kezelése még pozitív volt. Azóta most ott tartunk, hogy 57%-a egy egyesített adat a számtalan közvéleménykutatásból. Tehát 57%-a disapprove, vagyis nem elégedett Trumpnak a fellépésével, még 39% elégedett. Tehát itt is egyre nagyobbra nyílik az orró, hogy a Biden-Trump csatában is, és hát még izgalmasabb módon a hinta államokban, tehát azokban az államocskákban, amiért hagyományosan nagy küzdelem zajlik, mert néha demokrata, néha republikánus oldalra állnak, ott is egyre több helyen Biden vezet. Úgyhogy a legnagyobb politikai botrány, ami most készülődik, az arról szól, hogy vajon lehessen-e levélben szavazni. Ugye ez Magyarországon is ismert intézmény, hogy valahogy a betegeket, vagy akik nincsenek otthon, azok a követségen szavaznak. Az USA-ban ez néhány államban működik generál módon, tehát hogy bárki bármikor szavazhat levélben, ez mindig 4-5 államot jelent, és hát ez előre regisztrált módon, hogyha akarok, akkor tudok levélben is szavazni, ez viszont egészen népszerű, tehát mondjuk 2016-ban közel egy negyede a szavazatoknak valamilyen módon levélben érkezett be az elnök választáson. És most a demokraták szeretnék nagyon, hogy az amerikai állami posztát felkészítsék arra, hogy akár tömeges levélben szavazás legyen, míg a republikánusok, és különösen a Trump kampány csapat ezt nem nagyon akarja költségvetésének sem támogatni. Nyilván itt mindenki kiszámolta azt, hogy a maga szempontjából vajon mennyire kockázatos, kik lennének azok, akik leadják levélben a szavazatot, miközben lehet, hogy az urnáig nem mennének el. Nincs autójuk, nincs tömegközlekedés, bezártak esetleg a körzetek, tehát ezekről elég komoly elemzések vannak, hogy hogyan próbálják a pártot hagyományosan gátolni azt, hogy a másik oldal szavazó, hogy akár eljussanak a választásokra. Most ennek egy következő és látványos állomása a postai szolgálat körüli csata és a költségvetési támogatás. 25 milliárd dollár nagyságrendileg az, amit kérnek a postának. Még az is lehet, hogy a nyári szünet ellenére a demokrata vezető Nancy Pelosi összehívja majd a kongresszust, hogy megtárgyalják ennek a költségvetési módosításnak a szükségességét és aktualitását. Tehát az Egyesült Államok életét meglehetősen felbolygatta, és azt látni, hogy az elnökválasztási preferenciákat is kezdi átalakítani, miközben egyértelmű, hogy a maszkviseléssel, a posztai kérdéssel kapcsolatban a republikánusok alapvetően szempontban vannak a demokraták, pedig teljesen a másik oldal, tehát pártvonalak mentén oszlik meg az összes ilyen kérdés, legyen szó a maszkról, az intézkedésekről, éppen a postai szavazásról, vagy más aktuál politikai kérdésről, tehát nagyon-nagyon éles vonalakat látni, és hát erről lehet is bőven olvasni. Születnek hosszú távú becslések is, tehát most már foglalkoznak azzal, hogy mi lesz az iskolákkal, amik részben egészben hibrid módon nyitnak ki, kisebb osztálytermekkel nyitnak ki, nyilván a magániskolák egészen változatos döntéseket hozhatnak. Egy friss McKinsey tanulmány szerint az átlagos végzős hallgatók akár évi 80 ezer dollárral kereshetnek majd kevesebbet a mostani tanulási kiesés, tanulási hiányosságok miatt. Más felmérések pedig már a matematika, illetve különböző iskolai tudásokkal kapcsolatos felmérésekben 50-70%-os veszteséget mutattak ki az előző évben végzett gyermekekhez képest, tehát azok, akiknek még nem kellett a Covid alatt küzdeni a tudásért. Úgyhogy elkezdték az amerikaiak az oktatásnak a helyzetét is felmérni és bemérni, mi szükséges ahhoz, hogy egy generáció ne szenvedjen hátrányt. Ugyanakkor itt a vita másik oldala arról szól, hogy hány gyermek lehet nehéz élelmezési helyzetben, akár éhezés határán, amiatt, hogy nem kapja meg az iskolában járatos étkeztetést. Úgyhogy elképesztő viták zajlanak, a társadalom láthatóan szakadt szét, a hajléktalanok száma Los Angelesben ugyanúgy robbanásszerű, lehet olvasni cikkeket már arról, hogy a Hollywood környéki hírességek hogyan adják el a házaikat és próbálnak kiköltözni Los Angeles menő negyedeiből, ahol a Black Lives Matter a hajléktalansággal összekapcsolódva egészen furcsa képeket szül, most már furcsa utcaképeket egykor régi ismert jó helyszíneken. Valahol itt tartunk most a politikai ingovány felfedezésében, és az a kérdés, hogy a Biden kampány meg tud-e maradni ebben a csendes támogatásgyűjtő üzemmódjában, vagy pedig élesebb üzenetekkel esetleg még független döntést nem hozott szavazókat elidegenítenek a maguktól.
Hát igen, nagyon érdekes szituáció van, és ugye egyáltalán nem mindegy, hogy amikor beindul a kampány még jobban, akkor ki mit ígér pénzben ilyen csomagok mellé, amiket már láttunk az Egyesült Államokban.
Így van, tehát itt még újabb csoportokat lehet majd kiszemelni, hogy ki az, akit támogatni kíván. Itt is éles egyébként a bőrszín szerinti politikai szakadék. Uh-huh. Ez 2016-ban is az volt, és alig, hanem tovább élesedik. Nyilván ebben az új elnök jelölt helyettes választása, tehát Kamala Harrisnek a jelölése Biden mellé, aki egy amerikai-indiai házaspár gyermeke, Kaliforniából, ez segíti a kisebbségek megszólítását hagyományosan a demokrata kampányban. Úgyhogy itt az újabb támogatási csomagokról politikai vita most úgy tűnik, hogy szeptemberre egy egészen konkrét választási módszertani vitává fog átalakulni, és majd ezután lehetünk tanulni annak, hogy hát még miért nyomtatnak zöld hasonlatat, és azt pontosan kinek is akarják odaadni.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük megint az információkat, jó munkát neked, szép napot!
Nektek is hallgatok meg, és szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő mondta el a meglátásait COVID-19-es update-ünkben, amit most az észak-amerikai kontinensről szólt. Megyünk körbe most a világban, és alapvetően azt nézzük meg, hogy hogy vannak felkészülve bizonyos régiók, vagy mi jelenti ezekben a régiókban a legnagyobb problémát.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.